Hirdetésünk az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Zarándok központot hoztak létre a budapesti Ferenciek terén, a templom mögötti udvar 5. lépcsőházának első emeletén, amelynek célja, hogy információs központ szakmai, közösségi és lelkiségi tér legyen a zarándokok és a zarándoklatok szervezői számára. Az intézményt december 11-én nyitották meg, de a rendszeres működés a felújítási munkálatok befejezésével 2025-ben indul. A Zarándok Központ megnyitóján Nacsa Lőrinc, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kiemelte, szükség van egy helyre, egy oázisra, ahol találkozhatnak a zarándokok, ahol megoszthatják egymással felhalmozott tudásukat, ahol szakmai lelki segítséget kaphatnak, és ahol egymásra találhatnak a zarándoklatok szervezőivel. A kormány 25 millió forinttal támogatta a központ létrejöttét, mondta az államtitkár, hangsúlyozva, kiemelt vallásturisztikai cél, hogy egyre többek induljanak el a magyar zarándok utakon, nem csak Magyarországról, hanem külföldről is. Közösségi kuckót rendeznek be a Nyíregyházi Egyházmegye által fenntartott Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény egyik nyírszőlősi lakásotthonában. Az ehhez szükséges tárgyi feltételeket a Hieroteosz Egyesület és az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség közös felajánlásából valósítják meg az intézményben. Adta hírül a Nyíregyházi Egyházmegye. A Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény első számú nyírszőlősi lakásotthonában közösségi teret alakítanak ki. Ez a tér alkalmas lesz arra, hogy az intézmény többi lakásotthonából is érkezzenek ide gyermekek, és egy nagy családként közösen vegyenek részt azokon a terápiás foglalkozásokon, melyek segítik őket az átélt traumák feldolgozásában. A terápiás munkához pedig nagy tér szükséges, mondta Erdei Sándor, a Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény vezetője, hozzátéve, hogy most a közösségi kuckóban erre lehetőség nyílik. A két civil szervezet immár 4. éve szervez karácsony előtt adománygyűjtési akciót. Az idei átadásnál jelen volt és köszöntőt mondott a civil szervezeteket és az ehhez hasonló innovatív ötleteket támogató Kulturális és Innovációs Minisztérium képviseletében Kon Zsófia államtitkár is. Óriási sikert ért el az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokság pontversenyében. Második helyen zárt az intézmény az 1000 fő hallgatóra eső pontszám alapján. A díjat az év egyetemi sportolója díját adó gálán vette át Csáfor Hajnalka oktatási rektor helyettes Budapesten, a Dudovika arénában. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika arénájában tartott hagyományos díjkiosztó ünnepségen a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség azokat az egyetemista hallgatókat díjazta, akik 2024-ben nemzetközi egyetemi világversenyeken érmes helyezést értek el, valamint az idei párizsi olimpián, paralimpián és felnőtt világbajnokságokon hallgatóként aranyérmet szereztek. Mocsai Lajos professzor, a Sportszövetség elnöke beszédében emlékeztetett, a hazai rendezésű európai egyetemi játékokon több mint 3000 sportoló vett részt, ahol a 649 fős magyar delegáció 58 éremmel zárt, ezzel megnyerte a nemzetek versenyét. A párizsi olimpián a megszerzett 19 éremből 16 kötődik részben vagy egészben a magyar felsőoktatási intézményekhez, míg a paralimpián a 39 fős csapatból 10 egyetemi hallgatónak szurkolhattunk. Januártól nem lehetnek többé cégvezetők a termelők pénzét eltüntető felvásárlók, hívta fel a figyelmet az Agrárminisztérium. Új szabály, hogy akik a mezőgazdasági termelőktől megkapott áru ellenértékét nem csak nem fizették meg, hanem cégeik felszámolása vagy végelszámolása közben elvonták annak fedezetét, nem lehetnek mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozásokban tulajdonosok, ügyvezetők. A szíriai stabilitás helyreállításáról tárgyalt az amerikai külügyminiszter a török elnökkel az ankarai repülőtéren. Eközben szíriai humanitárius légihíd létrehozását jelentette be az Európai Bizottság, amelyen sürgősségi, egészségügyi és egyéb alapvető ellátmányokat szállítanak a rászorulóknak. Még lát esélyt egy karácsonyi tűzszünet megteremtésére az orosz-ukrán háborúban a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta, Orbán Viktor folytatja békemisszióját. Hozzáfűzte, az ukrán elnökkel nincs tervben egyeztetés, de a magyar kormány erre is nyitott. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, csak északnyugat felől kezd majd szakadozni a felhőzet. Többfelé várható csapadék, délen inkább eső, északabbra havazás valószínű. Délen ónos eső is eshet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A Székesegyház szomszédságában várja vendégeit a Bazilika Látogatóközpont. Olasz kávé különlegességek, sütemények, frissítők, forralt bor, Stümer szaloncukrok és csokoládék széles választéka, az egri érsek borai, ajándékok és emléktárgyak. A látogatóközpontból indulnak a tárlatvezetések a Bazilikába, az Altemplomba és az Északi Toronyba. A Bazilika Látogatóközpont minden nap 8.30-tól 17.30-ig várja kedves vendégeit.
A Képmás decemberi címlapján Bősze Ádám, akit az ujja köré csavart a klasszikus zene. A magazinban igaz karácsonyi történeteket találunk, megtudhatjuk, milyen kihívásokat rejt a párkapcsolat az esküvőig, mik lehetnek az ünnepi online vásárlás buktatói, és kalandozhatunk a fogarasi havasokban. A lap 13 oldalas mellékletet tartalmaz a mellrák gyógyításáról és a kezelés utáni életről. Keresse a decemberi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Adventi nyereményesű a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az EGRI Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Forró italok, gasztro élmények, ünnepi fények, meghitt hangulat, Eger Advent. Ezen a hétvégén színpadon a Kozma Orsi Kvartett, a Horányi Juli Advent Akusztik és sokan mások. Eger Advent, több mint egy ünnep. Részletes programok www.egeradvent.hu. A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Digitális képkeretek, fényképes ajándéktárgyak széles választéka a Fuji Fotócentrumban a Kisdobó tér 8 szám alatt.
Megjelent az új ember december 15-i száma. A tartalomból. A Notre Dame újjászületése, profétai szimbólum, Ferenc pápa üzenete. Interjú a szíriai nunciussal Damaszkus elfoglalása után. A szolidaritás útja az élet áldozatig. Megemlékezés a vértanú halált halt Ervin Gáborról és édesanyjáról. Adventi ajándék. Erdő Péter bíborost a Heves vármegyei nagykökényes díszpolgárává választották. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Elaludni készül a nyár, ködög lusta fellege szám, hűvösebb az éjszaka már, vigyázz rám. Ugye holnap útra kelünk, zsebre vágjuk majd a kezünk, kicsit túl vidámak leszünk, vigyázz rám. Ez az év is úgy tűnik el, kérdezem, de mégse felel, s hogy mi legyen, majd dönteni kell, vigyázz rám. Szemed most is annyira szép, szerelemmel nézel enél, nevetésed éppen elég, vigyázz rám. Összekötve ott van a zsák, benne mind a nyári ruhánk, nem emlékszik senki se ránk, vigyázz rám. Ez az év is úgy tűnik el, kérdezem, de mégse felem, aztán majd, ha dönteni kell, vigyázz rám. Ez az év is úgy tűnik el, kérdezem, de mégse felem, aztán majd, ha dönteni kell, vigyázz rám.
Következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A közelmúltban, december 8-án, advent második vasárnapján, 69 éves korában elhunyt dr. Lengyel Gyula érdemes esperes, főszentszéki bíró, erdőtelki plébános. Gyula atyával az évek során megszámlálhatatlanul sok riportot készítettem, amelyek örök emlékként élnek bennem. Mindemellett több éven keresztül munkatársunk is volt Gyula atya itt a Szent István Rádió hullámhosszain, hiszen különböző műsorokban készítőként is és riportalanként is részt vett. A mai műsorban egy olyan riporttal emlékezem rá, amely az utolsó együtt készített riportunk volt. A hanganyag két a közelmúltban megjelent könyvéről, a Lélekmorzsák és a Darásfészek című könyvekről szól, amely azért is különleges, mert Gyula atya ezeknek a könyveknek köszönhetően is tovább él. Szóljon akkor most a dr. Lengyel Gyula atyával 2022-ben készített riportom. A Szent István Rádió EGRI stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, dr. Lengyel Gyula erdőtelki plébánost és azon két könyv szerzőjét. Nos, a két könyv a Lélekmorzsák és a Darázsfészek címeket viselik. Nos, ezen két könyv szerzőjét. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm kedves szerkesztő kollégínámat, illetve a rádió hallgatókat nagy-nagy őszinte tisztelettel.
Most pedig térjünk vissza a Lélekmorzsák és a Darázsfészek című műveihez. Kezemben tartom a könyveket, itt vannak előttem az asztalon. Kezdjük a Lélekmorzsákkal, amely talán már sokat sejtető cím, hiszen szentbeszédeinek gyűjteményét tartalmazza.
Így igaz. Nagyon érdekes volt ennek a keletkezése. Ugye 2020 tavaszán vagyunk, a nagybőjt idő kezdetén, egész pontosan 2020 március 11-én rendelt el annak idején a magyar kormány, hogy szinte teljes izoláltságba vonult a társadalom, és ettől kezdve egy újfajta igehirdetési mód jelent meg a médiában, az olvasott médiában, a vizuális médiában, mégpedig az online szentmisék közvetítése, úgy a Bónum TV, Apostol TV, Szent István TV, mint a helyi egyházközségekben is, többek között ott Erdőtelken is működött már egy úgynevezett média referensünk, a Grósz Katalin, Barna Imréné Grósz Katalin, aki kedves férjével és a hitoktatóval Ivádi Ágnessel kiegészítendően nagyon lelkiismeretesen felvették a szentmiség szentbeszédeit. Ezeket mindig online leadták, és amit észrevettünk örömmel, hogy még a templomban közel 150-200 ember hallhatta ezeket, ilyen módon már olykor 8-900-ra is fölment az ezeket elolvasók, ezeken gondolkodó, eszmélődő Krisztushívők száma, és ekkor született a gondolat, hogy ezt a sorozatot valamilyen módon mentsük át írásos formába is. Ehhez kellett nekem egy nagyszerű, csodálatos rokonom, aki nagyon kérte a nevének elhallgatását, hiszen az oroszlán részt ő vállalta, ugyanis 2021 húsvétjára, mint egy húsvéti nyuszi ajándékaként, mosolyogva szeliden átadta nekem a teljes nagybőjt első vasárnaptától 2020 hálaadásáig, évvégi hálaadásáig terjedő anyagot, leírva, gyönyörűen A4-esen, megszerkesztve 12-es betűkkel, ahogy az illik. És ekkor született meg bennem egy egészséges bűntudat, hogyha ez a csodálatos, drága, kedves rokonom ilyen áldozatot hozott, akkor ez most már mint egy rákerült egy ilyen folyamatrendszerbe, próbáljam kicsit átfésülni. Ennek lett kedves munkatársa, őt már név szerint is megemlítetem, Csernócki Judit, akit annak idején még káplán koromban jó magam kereszteltem, sőt, a első szentáldozáshoz is segítettem, és őt kértem fel ennek a anyagnak, szövegtörzsnek, a nyelvtani, stilisztikai, és mivel ő teológiailag is nagyon képzett, tájékozott, szakmai átnézésére, és így készült el a teljes mai formájában a Lélekmorzsák. A címet azért adtam így neki, hiszen ezek ilyen apró kis lelki szösszenetek egy-egy ünnephez, egy-egy vasárnapi perikópához, szentírási szakaszhoz csatoltan, természetesen mindig ráreflektálva a jelen társadalom kérdéseire, a jelen világban élő Krisztus hívő esetleges felvetődő problémáira. Thank you.
És a tartalomjegyzéket az egyes szentmisei, bibliai, evangéliumi részletek adják, tehát ahogy következtek a hétköznapok és a vasárnapok, atya elkészítette a szentbeszédét, az egyes szentmisei prédikációkat, és így időrendi sorrendben következnek
így
egymás
igaz.
Után?
Indult ugye a nagybőjt első vasárnapjával, sorba végig jöttek a nagy ünnepek, évközi idő egészen a Krisztus királyig, aztán az advent, karácsony és így az évvégi hálaadás, tehát hogy mondja is kedves szerkesztő kollégina Erzsike drága, hogy valóban egy liturgikus szabály szerint haladtunk, készült el a munka, és teljesen az vasárnapi perikópák szentírási szakaszok fényében.
Szerzői magánkiadásban jelent meg mind a két könyv.
Így igaz.
Ez
így
fontos
igaz.
Információ. Miért tartotta fontosnak, hogy szerzői magánkiadásban...
Egyrészt előző könyveim
meg.
Egy kivételével, hiszen ez már a 7. meg 8. szellemi gyermekem, így szoktam őket hívni, és amikor ma jelkiadó nevében Babarci Györfi Andrea ünnepélyesen átadta a 3-300 példányban elkészült oposzukat, műveket, kibontotta mindegyikből az első példányt, és a mellemre helyezte.
Ez egy varázslatos pillanat lehetett, atya.
És megkönnyeztem, megmondom őszintén, hiszen életemnek egy szakasza, egy nagyon érdekes időszaka, a pandémiára gondolok, zárult le ezekkel. Másrészt pedig ez önmagamból is egy olyan darabka, amely itt marad, megmarad az utókor számára. Hogy miért nem kerestem meg bármelyik kiadót úgy, hogy ne magánkiadásban jelenjen meg, valamilyen formában itt csak a lelkemre hallgattam, hogy nem akartam túl fontoskodni a dolgot, meg fogom látni, hogy mennyire van kereslet ezekre a művekre. Hál' Isten az előbbiek, a korábban elkészültek, szinte mind elfogytak szépen, hiszen 2007-ben kezdtem. Ennek apropója volt a papságom ezüst miséje, 2007-ben voltam 25 éves pap, és akkor írtam meg a Szivárványon innen és túl című könyvet, amelyben szintén bizonyos krisztusi keresztény katolikus ünnepekhez fűzök gondolatokat. Részben már akkor is különböző témákat dolgoztam fel, például, hogy mit jelent a hit átadás problémája a világban ma, átadható-e a hitünk, vagy ilyen kedves témám volt mindig, hogy napszak szerint is nem véletlen a húsvét hajnal a feltámadás, hiszen mindig hajnalban a legpezsgőbb a világ, a természet, és bizonyos metaforákkal, csodálatos hasonlatrendszerekkel próbáltam színesíteni. Amellett ebben a első szellemi gyermekemben lepleztem le drága jó édesanyámnak a ifjú kismamakori élményét, amely arról szólt, hogy ő amikor velem megfogant, és körülbelül 10-11 hetes lehettem a pocakjában, mint pocaklakó, elment gyónni. És ennyit elmondhatott, ugye, hogy penitencia után elmondta neki a gyónás végén az atya, ez a Miskolci Minorita templomban történt, 1954 nyár végén, hogy külön kismama imádkozzon ezért a magzatért, hogyha a fiú lesz, vagy pap, vagy szerzetes, ha lány, szerzetes nő legyen. De, és itt jön az óriási nagysága drága édesanyámnak, ahogy én hívom őt cseppanyám mai napig, és ma reggel is megköszöntem neki, hogy immár a 7.-8. szellemi gyereknél bábáskodik felülről édesapámmal, és az érdekes volt, hogy a papszentelésem délutánján, amikor hazaértem Egerből, ez egész pontosan 1982. június 19-e volt, akkor leült édesanyám velem szembe, és akkor közölte, hogy most már megmondom neked, fiam, ez és ez történt 1954. nyár végén, a gyónás végén.
De csodálatos történet ez, kedves atya, de jó ilyet hallani, valóban az élet írja ezeket a történéseket.
Így igaz. Ahogy Chesterton mondja, ekkor még nem tudtam, nem voltam olyan olvasott, ma sem vagyok. Ma már abba vagyok olvasott, hogy mennyi minden nem olvastam. Ez a dokta ignorancia literatúra. Lényeg az, a tudós tudatlanság, ugye a hallgatók számára mondom inkább, hogy Isten egyenesen ír görbevonalakkal, ezt Chesterton mondja, de nagyon igaz. És életemnek, ugye itt jutok vissza a mai lélekmorzsákig, hogy 40 éves pap vagyok. És ezt a Lélekmorzsák című könyvemet kifejezettem, mint egy a 25 éves ezüstmisés pap, a 40 éves szentelési évfordulóját ünneplő pap könyvével folytatom. Ahogy érsekfőpásztorom mondta néhány héttel ezelőtt, hogy ez a biztos, Gyuszi, most megérted a 40-et, meg is kell ünnepelni megfelelő módon, hiszen ez már itt van küszöbön és közeleg egész közelről.
És egy gyönyörű ajándék. A 40 éves papságának ajándéka a Lélekmorzsák című könyv.
Így igaz. Munkatársakról beszélek, és itt két szemét kell első között megemlítenem. Az illem is úgy kívánja, hogy a hölgyel kezdjem, ez pedig nem más, mint Máger Ágnes, Miskolcon élő kortárs festőművésznő, aki nem kevesebbet tett ajándékként a könyv elkészüléséhez, mint hogy felajánlott 10 darab csodálatos festményét, hogy ezeket engedélyezi, mégpedig a két könyvem borítójára került egy-egy festmény a művésznőnek, a 8 darab pedig, ami még a 10 műből ugye fennmaradt, a Lélekmorzsákba került be, mint egy színesítve, lelkileg is hangolva a beszédeket, a prédikációkat olvasót, és egy-egy ilyen kép vizuálisan is élményt, talán benne feltörő intuíciókat, benne feltörő érzelmes vagy értelmes gondolatokat fog segíteni.
Az önök kettőjük szakmai kapcsolata pedig több évre tekint vissza, több évtizedes múltra már, hiszen még Szendrőbe annak idején, ahol
úgy igaz.
Ön munkálkodott és szolgált, a művésznő készítette a falfestményeket.
Sőt, jelenlegi templomomban is egy tőle kapott gyönyörű angyali üdvözlet képe van kitéve a templom jobb oldalán a mellékoltár mellett, egy gyönyörű, mondjam azt, ilyen muriós, nagyon eleve mediterrán színekkel és dinamikusan megfestett kép ez, amikor éppen Gábor angyal, mint egy földet ér, szinte érezzük a becsapódását a mi világunkban a természet fölöttiből, és közli a szelid fiatal Máriával, Miriammal, hogy Isten őt választotta ki Isten anyává. Emellett a erdőteleki templomom 14 stációs képe is Máger Ágnes festőművésznő alkotása.
Két alkotót említett, akkor Máger Ágnest már megemlítettük, és ki a másik?
A másik pedig dr. Czapkó Mihály atya, aki jelenleg ugye a Hittudományi Főiskola, illetve most már hál' Isten Eszterházi Egyetemen is a erkölcs teológiai tanszéknek a vezetője, egyúttal az érsek atya titkára. Szakmailag a másik könyvemet, a Darásvészek című könyvemnek a úgynevezett morális és részben pszichiátriai, illetve szociológiai vonalát, tehát a szaktudományosabb vonalát lektorálta, kontrollálta, és ezzel kapcsolatos kritikai, nagyon pozitív megjegyzéseivel a könyv minél jobb minőségű elkészültét segítette.
A Lélekmorzsák című könyvben, ha jól értelmezem, akkor 2020 tavaszától 2020 év végéig írt prédikációinak, szentbeszédeinek gyűjteménye található.
Pontosan, így igaz, amelyekben nem egyszer kitérünk ugye magára a járványra is, meg egy 21. század derekához közelítő, Krisztus hívő lelkével, nem is így mondom szemével, szívével mi az, amit az egyes vasárnapi szentírási szakaszok, szentlecke, olvasmány, vagy főképpen az evangélium üzenhet, milyen kitekintései, rálátásai lehetnek ezeknek a mondani valójukban, és ezek egy ilyen kis apró morzsaszerű gondolatok, de sok pici morzsából tevődik össze a nagy egész, és ha ezeket az ember hétről hétre, így szoktam mondani, majszolgatja, magában forgatgatja a lelke mélyén, akkor ennek megvan a jó emésztése, és átkerül a mindennapi keresztény életünknek a hitelességébe.
Thank you.
Ha a dr. Lengyel Gyula atyával beszélgetek, akkor idézettel kell folytatnom. Már csak azért is, hiszen a teológiai tanfolyamon, ahol tanított engem évekkel ezelőtt, bennem annyira megmaradt, hogy ön mindig olyan szép idézetekkel tette színessé az előadásait, és valóban a nagy emberektől idézett pont odavaló és odaillő gondolatokat. Most a meghívóról idézem Pirinszky János szavait, a tények mögül száműzött Isten időről időre átvérzi a történelem szövetét. Miért tartotta fontosnak ennek a mondatnak a feltüntetését a meghívón?
Nagyon, nagyon jó szeme van, kedves Erzsébet, és külön köszönöm a kérdést. Vallomással kezdem ismét, számomra két zsenie van a világirodalomnak. A költészetben Pirinszky János tenném a legelső helyre, a prózai világban pedig a világirodalmat illetőleg Dosztojevszkijt, és a magyar irodalom terén pedig Gárdonyi Gézát. Na most itt térek vissza, hogy Pirinszky Jánosnak ez a gondolata teljesen ráillik a 21. századra. Ugyanis, ha belegondolunk, és itt egy kicsit a történelembe menjünk vissza, nem is kicsit, egészen a 17. századig, megint idézek egy nagy klasszikust, aki azt mondta, hogy a 17. század az ki fogja kezdeni a vallásokat. A 18. század az tönkre fogja tenni az emberek világnézetét. A 19. század, lásd Nietzsche, meg fogja ölni az Istent, a 20. század meg fogja ölni az embert, a 21. század pedig a családot. És ez a jóslat, ez bizony már-már bekövetkezendő, sőt itt utalnék arra, hogy egy misztikus jelenésben, amit nem merek most megnevesítve említeni, de nagyon nagy valóság alapja van. A mindenható Isten azt nyilatkoztatta ki egy nagyon hiteles Krisztus hívőnek, akit azóta már boldoggá is avatott az egyház, hogy a sátán legutolsó próbatétele az lesz, amikor az emberi társadalom alapsejtjét, a családot és magát az emberi nemet fogja megtámadni. S lásd, a mai világ LMBTQ, családok válsága, krízise, teljesen ez sugallja. Na most az, hogy a tények mögül száműzött. Hagy utaljak itt egy teológiai alaptételre, úgyhogy a tisztelt hallgatók is remélem megértik. Két fogalma van a katolikus teológiánknak a bűnre. Az egyik a culpa, latinul, a másik pedig a debitum, ugye a mi atyánkban debita nostra. A kettő között viszont van egy lényeges különbség. A debitummal kezdeném, a mai ember nagy része ebben a bűnben fetreng. Nem egyszer mi gyakorlóbb Istennel birkozók is. A debitum ugyanis azt jelenti, hogy egy meglevő fennálló kapcsolatban elfeledkezem a másikról. Kikapcsolom a másikat, sőt olyan gondolatokat, tetteket hajtok végre, amellyel sértem a másikat. Azt hiszem magáért beszél, a debitumban az ember elfeledkezik arról, hogy kitől jött. Úgy vagyunk, mint a butapók, amikor elkészült a nagy hálójával, van egy fővonala, és amikor éppen ráért és egy rovar se repült be a rendszerébe, azt mondta, hogy na, ami fölösleges, elvágom. És úgy belejött a nyírbálásba, hogy minél nagyobb legyen a szabadság tere, hogy a fővonalat is elnyiszantotta, és a több hónapon át készített pókháló egy pillanat alatt megsemmisült, széttaposták az emberek. A másik bűn fogalom a culpa, amikor a cselekvésem rendjében, a tevékenységem rendjében, kezemmel, lábammal, eszemmel, számmal, szememmel, szívemmel úgy cselekszem, hogy már eleve az, aki az egésznek az erkölcsi abroncsa, azok a törvények, az a szokásrend, az az morális norma, amely évszázadokon, évezredeken át fennállt, az számára már nincs. Ez a relativizmus. Amikor az egyik nap azt mondjuk a szürkére, hogy fekete, a másik nap azt mondjuk a szürkére, hogy fehér, de nem találjuk el soha az igazi fogalmat.
Van egy másik könyv is, amiről már részben utalást tettünk, és amire részben utaltunk, Darázsfészek a címen. Mire utal a cím?
Előbb már círoztunk itt rá, pont a nagyon jó kérdés meg a Pilinszky idézet kapcsán. A mai ember egy jelentős része már nem ismeri az Istent. Ebben a könyvemben azt hiszem többször el is hangzik bizonyos kis értekezések, esszék, tanulmányok rendszere ez a darásfészek, hogy ma már nem az a probléma, hogy az ember hogyan lehet boldog. Nem az a probléma, hogy az ember hogyan éljen Istennel. Nem. Ma már az se probléma, hogyan éljen Isten nélkül, hanem a mai ember problémája maga az emberi lét. És az ember ott téved, hogy a boldogságát, a jelen megvalósítását csak és kizárólag tárgyakban, eszközökben véli megtalálni. Nem személy-személy között zajlik a kommunikáció, hanem személy és tárgy között. Legyen az pozíció, legyen az a pénz, legyen az a hatalom, legyen az az önérvényesítés, legyen az az én kép. De az ember alapvetően, ugye homo politicus, már Arisztotelész fogalmazta, ahol ne ijedjen meg a tisztelt hallgató, a politicus annyit jelent, közösségi létező. Ha az ember az Istennel szemben már elvágta a közösségiség minden kapcsát, és itt természetesen van egy kemény magazér, nagyon sok Krisztus hívő, aki ma is hitelesen éli a vallásosságát, de a nagy többség esetében ez ma már megszűnt, ezeknek a szempontja a mi oldalunkról olyan, mint egy darásfészek, de ebbe bele kell nyúlni. Meg kell az embert a darásfészek szerű ingatag és boldogtalan állapotában szólítani. Mindezt nem kritikusan, nem elítélőleg, nem előítélettel, hanem azt mondani neki, hogy barátom, Isten téged nagyon szeret. Én téged úgy fogadlak el, ahogy vagy, de kérlek, engedj engem, úgy éljek, ahogy az én lelkemben, az én Istenem működni akar. És a könyvemnek két fő része van. Az első részében a mindennapi életre, az opera, az irodalom világára térek ki. Nagyon jelentős szerepet szánok a magzati létnek ebben a könyvemben.
Itt álljunk meg egy szóra, mert hogy olyan jó, amikor készültünk a beszélgetésre, hogy előttem kicseréltük a gondolatainkat, és bennem annyira megragadott Atyának az a mondata és gondolata, hogy az ember életének két fő mozzanata vagy momentuma van, az anyamében eltöltött 9 hónap, valamint az első 6 év.
Így igaz. Mi már kezdve az iskola tanítóitól, tanáraitól, professzori, bezárólag kész anyagot kapunk. És ma erről nem mindig gondolkodunk helyesen. De a 9 hónap az mindent visz. A jó Gárdonyi Gézának a titkos naplójára, amit éppen most van szerencsém átolvasni, és egy nagyon kedves Krisztus hívőtől megkaptam kölcsönbe, csodálatos, le nem tudtam tenni. Tudjuk, hogy a titkos naplót 1969-ben fejtették meg, tehát nem régen. És ebben írja Gárdonyi, hogy nagyon szeretek olyat írni, amikor az embert angyalként látom és tisztelem. Na most mikor angyal az ember? Mikor makulátlan? Amikor megfogan? A 9 pocak lakó hónap alatt. De hogy az maradjon, már ott is rá van utalva az anyára. És itt elnézést az apukáktól, férfiaktól, a 9 hónap során nagyon halvány, közvetett szerepe van az apának, közvetlen szimbiózisban élés van az anyának, és annak minden rezdülése, minden érzése, tápláléka, folyadéka, amit ő magához vesz, amiben ő él, az a mikrokörnyezet, amiben létezik, az mind azonnal a gyermek számára is valóság, tény, de facto, és ez lecsapódik az ő kicsi lelkén. Ugye a szakirodalom ezt úgy hívja, hogy tükörneuron állapot. Az első 6 év pedig, amikor a gyermek különösen 1-2 éves korára ráébred arra, hogy van egy aranyos mosolygó arc, van egy csodálatos kebel, ahol én mindig jól lakok, van egy csodálatos szívdobogás, ahol én mindig megnyugszom, akkor is, ha jő a fogam, akkor is, ha fáj a fülecském, vagy éppen megcsípett egy kicsike szúnyogocska, és ez az anyai szív, de van egy esetlen, darabos, kérgesebb kezű tenyérpár, egy mélyebb hangú valaki, és ő képviseli számomra a világot, ami a veszély. És a mai apukák 2 éves kortól, igenis, például az, hogy elmennek egy fürdőbe a család, vigye be a gyereket a kis 40 centis vízbe, ismertesse meg vele, hogy ott már veszély van, megfelelően kell mindig az oxigén. Vagy dobja fel 40-szer a gyereket a levegőbe, a játszótéren úgy, hogy elkapja, és a gyerek a 10. után már nemhogy nem sír, azt fogja kiabálni, hogy még egyszer, még egyszer, még egyszer. Vagy tipikus példa, amikor megtanul a gyerek járni. Az anyuka azt mondja, jaj, ne fárasszuk tovább. Az apuka meg guggol, sasszézik hátra, és növeli a gyerek és a köztelevő távolságot. Párszor elesik a gyerek, hagyjuk, hagyjon fel. Tehát rájön a gyerek arra, hogy a szimbiózisba levő békés sziget, a pocaklakó védettség vége. Jön a nehéz kihívás, a struggle for life, harca létért, és ebben az apuka megtanítja arra, hogy van igenis adrenalin, aztán van ugye megfelelően tesztoszteron, ami a gyermekben is ki kell, hogy alakuljon, meg van életigenlő életösztön.
És miért pont ennyire fontos az első 6 év? Úgy általában azt halljuk, hogy az első 3 év, amikor még kialakul a személyiség, amíg változtatható. Miért pont a 6 év?
Még nem rontja el a gyereket az iskola. Ugyanis az iskola csak és kizárólag oktat. És ezt mi elfelejtjük. A legdurvább, mikor azt hallom a egyházi iskolánkban is tenken a szülőktől, hát ez a dolguk, hogy megneveljék a gyerekem. Ez hazugság. Ma a szülők, megint tisztelet a kivétel, kényelmesek. Úgy gondolják, hogy beadom a gyereket a futószallagon, és 8 év múlva megkapom jó gyerekként. Nem. A gyereknek az IQ-ját tudom növelni, a gyereknek a világra való ránézését, világnézetét tudom színesíteni. Egyet nem tudok. A gyereknek az emotion kvóciensét, az érzelmi, műveltségi szintjét nem tudom fokozni. Mert az csak és kizárólag 2 ember, az édesanya és az édesapa, és az ő kettőjük közötti élettér, csúnya szó, de kimondom, élettér biztosítja. Ezek a gyökerek.
A gyökerek után pedig nagyon fontos fogalom a lelkiismeret fogalma, amely kulcsfontosságú az ön Darásfészek című művében és könyvében. Nagyon jól körbejárta ezt a témát, atya, és köszönjük szépen önnek, hogy Szókratész, Platón, Sigmund Freud gondolatait lefordítja a bonyolult gondolatok szintjéről az egyszerű gondolatok szintjére, és én nagyon örültem, hogy még Erich Fromm nevét is megtaláltam a tartalomjegyzékben, mert hogy az ő Szeretet művészete című könyve szerintem egy alapmű.
Alapmű. Így van. De ugyanez például egy Erik Erikson, egy Lawrence Kohlberg, hogy csak a nagy klasszikusokat említsem, és hát Carl Gustav Jung, ugye az én nagy kedvencem. Ma pedig, aki már ebbe a könyvbe nem kapott szerepet, mert most bontakoztatja szárnyait, ugye Irvin G. Yalom, az ő könyvei, számoló a Csíkszentmihályi Mihály könyvei, egyszerűen a teljes lubickolás a lélek terén. Valóban számomra a legszellemesebb, hogy mi is a lelkiismeret, hagy idézzem a Auschwitzot megjárt, és rendkívül mélyen, Isten hitten megmaradó, kiváló terapeutát, logopterapeutaként vonult be a történelembe, mégpedig Viktor Emmanuel Frankl, aki azt mondja, hogy az embernek két köldök zsinórja van. Az egyiket a születéskor a szomatikust, a testit elvágják, de a lelkit, a spirituálist, a morálist soha. És ez a köldök zsinór bennünk láthatatlanná váltan a lelkiismeret, amely viszont, ha nem működik, az ember elkorcsosul, amorfá, torzá válik.
Nekem megütötte a fülemet, atya, hogy Dosztojevszkijt is kiemelte. Ő is egy példakép az ön számára. Miért?
Dosztojevszkij épp olyan darásfészek világban élt, mint mi, napjaink 21. századi embere. Az orosz irodalomban a 19. század az egy rendkívül színes irodalom volt. Ön esetében ugye nagyon sok hasonlóságot vélek felfedezni egy mai Krisztus hívő és az ő élete között. Mire gondolok? A egészséges naivitásunkra, hogy mi mai élő katolikus keresztény emberek a rosszal szemben naívak vagyunk. Tehát nem tudjuk elképzelni, hogy a rossz valóban győzedelmeskedjen végleg a jó fölött. És ez a helyes, hiszen bízzatok, mondja Jézus, én legyőztem a világot, vagy a Jelenések könyvében a sátán, a sárkány véglegesen a tüzes tóba pusztul majd el, és ma már ennek csak a próbálkozásait tapasztaljuk. Mindezt Dosztojevszkij a főhőseiben, de minden szereplőjében úgy érzékelteti, hogy drámát keres, de éppen az elesett, a bűnös emberben véli meglátni a bűnvánót. És a mai ember, legyen az Krisztus hívő vagy nem, azt kell megértetni önmagunkkal, mint hívővel, és a másikkal, akinek hite csorbult, hogy te nem akkor vagy hiteles ember, ha soha nem hibázol, mert ilyen nincs. Sőt, erről mondd le, sok ember azt mondja, hogy hát én, nekem nincs bűnöm. Nem folytatom ezt a gondolatot, de ismerős. Nincs bűntudatuk. Igenis legyen, de ne abban ragadj le, hogy te bűnös vagy, hanem hogy föl tudsz kelni, és megláttad a világ világosságát, mert megláthatod, mert van lelked. És egy Raskolnikov, egy Mishkin az ő műveiben, a nő alakjaiban épp úgy, igenis megjelenik úgy, mint akire szívünkből nem tudunk haragudni, és nem is szabad. Tehát az irgalmasság, az irgalmas megbocsájtás, és a mai világ és a Darásfészek című könyvem is remélem át fogja járni az tisztelt olvasók szívébe, lelkében azt, hogy egy kicsit én gyönyörködtetni is szeretnék, hogy lássátok meg, olvasó, hogy a Jóisten a bűnös embert ugyanúgy szereti, mert talán még több kegyelmet ad neki, mint neked, mert ő a századik bárány, akit ő megkeres, megtalál, vállára vesz, vérével lemos és visszahoz. És itt a Kegyelem című versre tudok gondolni, ugye, ami Reményik Sándornak a verse, hogy a vers végkicsengése, hogy akkor magától minden elcsitul, akkor magától minden gond és probléma megszűnik, amikor magától egyszer csak megjelenik az új gyümölcs,
és
az utolsó szava
a kegyelem.
A kegyelem. És ez a két könyvem ezt a kegyelmet próbálja sugallni. Ezt szeretném átadni, amelyet voltak éppen alapvető arszpoétikámnak is érzek, hogy minden ember jó, mert minden embert a Jóisten nagyon jónak teremtett. Találjunk vissza archetipusunkhoz, igazi énünkhöz, önképünkhöz, saját magunkhoz, és akkor gazdagabb lesz a családom, a baráti köröm, a nemzet, az egyház és az egyetemes világ.
A Darázsfészek című könyvét kiknek ajánlja elsősorban?
A türelmet kereső Krisztus hívőknek, a csodálkozás kereső Krisztus hívőknek. Említette Erzsébet, nagyon köszönöm. Én nagyon szeretem a bölcs idézeteket, mert ezek frappánsan megfogalmazzák azt, amit én jó magam meglehetősen konyha nyelven órákba tudnék csak kifejezni. Goethét idézném, aki azt mondja, hogy az embernek kettős feladata van. Rácsodálkozni arra, ami a világunkban megismerhető, és mélységesen tisztelni azt, ami titok marad. Nos, a rácsodálkozás, hogy Jézus Krisztus óta, a Szent Háromság kinyilvánítása óta milyen csodálatos minden ember, mennyi jóra, szépre, igazra képes, hiszen mi az ember görögül? Antroposz. Mit jelent a szó? An orao. Az a létező, aki fölfele néz, mert ott van a köldök zsinórom másik része, aki a kifejező forrásom nekem. Másrészt pedig, hogy csodálatosan szeretném ebben a könyvben megszólítani azokat, akik úgy érzik, hogy nincs felelősségünk afelé, hogy milyen a világunk. A környezetünket mi formáljuk, hogy kikkel barátkozom, kikkel töltök sok időt, kikre szánok sok időt, mennyire vagyok igényes, milyen könyvet olvasok, milyen újságot járatok, milyen tévéműsort nézek, az interneten mire fogok rákeresni. Mindez az embert, mint folyamatban élőt, mint az örök part felé evezőt vagy csónakázót alapvetően meghatározza, vagy visszatartja, vagy mint egy 200 lóerős motor a csónakban, a hajóban röpíti.
Akikben felkeltettük az érdeklődést, hogyan juthatnak hozzá ezekhez a könyvekhez?
Mivel magánkiadás, én ezt csak Erdőterken fogom árulni, a Sekrestyében, de aki, szoktam mondani, igazán valamit meg akar szerezni, az meg tudja szerezni. Tehát legegyszerűbb, ha Erdőterki plebánia telefonját megkeresi, vagy pedig személyesen a plebánián, vagy a templom Sekrestyében.
Nagyon sok mindenről beszéltünk, sok értékes gondolatot és tartalmas gondolatot megfogalmaztunk. Köszönöm szépen dr. Lengyel Gyula atyának, Erdőtelki plébánosnak a beszélgetést. Még egyszer ismételjük el, tehát a közelmúltban megjelent Lélekmorzsák és Darázsfészek című könyveiről beszélgettünk. Mindkét kötetet szeretettel ajánljuk a kedves hallgatók és érdeklődők figyelmébe.
Én köszönöm a lehetőséget és a nagyszerű kérdéseket. Isten segítsen ti, Erzsike.
Köszönöm szépen, kedves Gyula atya, a jó Isten áldását kívánom.
Amen.
Az elmúlt percekben dr. Lengyel Gyula Erdőtelki plébánossal beszélgettem, aki a közelmúltban 69 éves korában elhunyt. Ezzel a műsorral is emlékeztem ő rá. Nyugodjon ő békességben, a Jézus Mária és Szent József szent nevében. Amen. Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott műsorunkat jövő héten kedden este 21 óra 5 perctől, és jövő héten csütörtökön délután 14 óra 5 perctől megismételjük.